No kérem szépen, akkor ingatlan piaci rovatunkban kivételesen befektetésként tekintünk az ingatlanokra, az mert hogy stabil hozamuk van, jól kiegyenlítheti a portfóliókban lévő egyéb eszközök rövid távú kilengéseit. Megnézzük, hogy működik ez a gyakorlatban. Müller István van a stúdióban, a Pannónia nyugdíjpénztár helyettes ügyvezetője. Ő, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Hát mert, hogy a nyugdíjpénztárak is itt vannak a piacon, például az Akácfa 60 projektben a Pannónia. Hogyan is működik ez? Hát azért eléggé szigorúan szabályozottak a nyugdíjpénztárak. Hogyan, milyen mennyiségben vehetnek, fektethetnek ingatlanba? Hogy néz ki hozzávetőlegesen a szabályozás?
Nyugdíjpénztárak azért általában ritkán kerülnek az ingatlan piacra. Ahogy te is említetted, nagyon-nagyon szigorú szabályozás keretein belül lehet a pénztártagoknak a befektetéseit kezelni. Alapvetően az ingatlan portfólió, az a nyugdíjpénztári portfóliókon belül maximum 10% lehet.
És bármelyiken belül?
Nem, általában azért inkább a közepesebb, kockázatosabb portfóliókban szoktak lenni. Nem is nagyon foglalkozik közvetlen ingatlan befektetéssel tudomásunk szerint rajtunk kívül más nyugdíjpénztár, ingatlan alapokon keresztül fektettek ingatlanokba, de közvetlenül saját ingatlan kezeléssel tudomásunk szerint csak mi foglalkozunk.
Na hogy? Én nem azt kérdezem, hogy a mások miért nem, inkább az, hogy mondjuk ti miért igen.
A rövid válasz az, hogy sok vele a munka. A hosszabb válasz az az, hogy a sok munkának viszont nyilván az a nyeresége, hogy magasabb hozamot tudunk ebből a pénztártagjainknak jóváírni, mint hogyha közvetetten, mondjuk ingatlan alapokon keresztül.
Tehát akkor ez ennyi? Tehát a közvetett különbség az ingatlan alapok költségeit spórolja meg, ha úgy tetszik a pénztár, hogyha ő közvetlenül vesz részt ilyen befektetésekben?
Igen, nyilván egy csomó olyan költséget meg tud spórolni, mint egy alapkezelő vagy egy alapnak meg kellene fizetni. Viszont nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban
is. Ha viszont gondolom, hogy nem egyenként, lakásokba egyenként soha nem szállnak.
Igen, azt de ez egy nagyon jó kérdés, Gabikám. Nem véletlenül vagy 73,5 éve újságíró, hogy milyen jellegű ingatlanok kerülhetnek ebbe a portfólióba. Ez azt hiszem, hogy lényeges. Mert lehet, hogy a lakáskiadás is jó üzlet, de vannak elég komoly kockázatai. Lásd ugye az Airbnb-sek, hogy befűröttek itt a Covid kapcsán. Viszont ugye a logisztikai ingatlanok piaca, meg nagyon sokszor beszélgettünk már ebben a rovatban erről, elég szépen húz és dübörög.
Igen, itt alapvetően nem arra kell gondolni, hogy egyes lakásokat adnánk mi is bérbe. Itt az ingatlan stratégiánk alapvetően arra épül, hogy a portfóliónak a 90%-a, tehát az ingatlan portfóliónak a 90%-a az nagyobb hozamtermelő ingatlanunkban van. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy kiskereskedelmi egységeknek adunk bérbe nagyobb épületeket. Néha előfordul olyan, hogy valamilyen ingatlan fejlesztéssel foglalkozunk, ugye most például az Akácfa
az is, az
projekt.
Az Akácfa is ilyen, aha.
Igen, itt alapvetően az a lényeg, hogy egy olyan meglévő ingatlant, aminek a hasznosítása, úgy ítéltök meg, hogy nem tud elegendő hozamot termelni, vagy sokkal több hozamot is tudna termelni, ezért született az a döntés, ami azért azért nem szokványos és nem mindennapi, hogy itt egy ingatlan fejlesztésbe kezd maga a pénztár, és ebből viszont egy 39 lakásos lakóépület épül, de ez sem utána a nyugdíjpénztár fogja bérbeadni, ezt 100%-ban értékesíteni fogja, és gyakorlatilag itt a fejlesztésnek, az értéknöveléséből és az értékesítésnek az árbevételéből.
Tehát addig van benne a nyugdíjpénztár, ameddig elkészül a projekt.
Igen, ebben a projektben abszolút ő a beruházó, teljesen stabil háttérrel, és gyakorlatilag felfejleszti, felújítja, felépíti ezt az épületet, és az értékesítésből fog hozamot realizálni.
Ez az első ilyen új lakás fejlesztősi projekt?
Nem,
vagy volt már korábban?
Ez már a második. Uh-huh. A Bence út 11-ben volt már egy hasonló ingatlan fejlesztési projektünk. Abban annyi volt a specialitás, hogy annak nem a 100%-a lett értékesítve, annak egy jelentős részét a nyugdíjpénztár saját székhelyeként is megtartotta, és itt gyakorlatilag a bérleti díj az közvetlenül a pénztártagoknak a vagyonát növeli.
Hát akkor azt magának is építette, mondhatjuk. Ha értem. Jó, most nem sok, a kettő között a piaci helyzet azért megváltozott, most sokkal nehezebb lett, meg kevesebb projekt indul, ugye? Ezt érzitek? Ez mikor indult erről, mikor született döntés az Akácfáról például?
Ez 2021-ben született végleges döntés, hogy nagyon sok lehetőséget megvizsgált a pénztár, hogy ezt az ingatlant hogyan lehet a lehető leghatékonyabban felhasználni, vagy hasznosítani, és hosszas döntési folyamat kapcsán jutottunk végül arra, hogy az ingatlannak a fejlesztése és végül lakásként való értékesítése lesz a legmegfelelőbb.
Említetted az elején, hogy nem minden portfólióban félnek be az ingatlanok. Fussuk át, hogy milyen portfóliók vannak nálatok, ez hogyan működik?
Rendben. Jelen pillanatban 4 választható portfólió van a pénztárnak, ezek különböző kockázati besorolást kaptak, most egyébként pont júliusban fog indulni egy 5. portfóliónk, ez lesz a legalacsonyabb kockázatú. A legalacsonyabb...
Az eddig is volt egy alacsony, amiben csak...
Alacsony volt, igen, de most ennél még alacsonyabb, ilyen gyakorlatilag teljesen kockázatú.
Mi a különbség? Ugye a rövid kötvények, vagy a betétek eddig is 0 kockázatúak voltak, nem? Vagy hogy hogyan lehet még alacsonyabb
kockázatú? Sajnos azért a kötvényeknek is van kockázat, ez 2022-ben kiderült.
Hát rövid távon, nem?
De rövid távon, igen, tehát hosszabb távon nyilvánvalóan azok általában azért pozitív hozamot tudnak termelni, de pont 2022 mutatta meg nekünk azt, hogy főleg egyébként a hosszú távú kötvények piacán, azért a kötvények árfolyamában bizony ott is van kockázat. Visszatérve az előző kérdésedre, a még alacsonyabb kockázat azt jelenti, hogy ez már 100%-ban rövid távú kötvényekbe lesz befektetve, tehát azt tudjuk mondani, hogy itt már rövid távon is minimalizálható a kockázat. Egyébként a legalacsonyabb kockázat mellett van az alacsonyabb, közepesebb, magasabb kockázatú portfóliónk, illetve a kiemelten magas kockázati portfóliók, és ebből a közepesben egyébként ez a legnagyobb, tehát kb. 60%-át foglalja magába a pénztártagok megtakarításainak, ebben van a legnagyobb ingatlan plakett, illetve a magasabb kockázatú portfólióban ott is kb. 9% az, ami ingatlanokban van fektetve.
Mit jelent az, hogy nem választható portfólió?
Van olyan portfóliónk, amelyek például a más beolvadó pénztárakkal, vagy egy állomány átruházás kapcsán jön létre, és ezt bárki, aki pénztártag lesz nálunk, ezt ő már nem választhatja.
Uh-huh. Vannak azért az ingatlan piacon is kockázatok. Most éppen például azt látjuk, hogy épp ilyen nem tudják, hogy merre menjenek. Ugye hallhattuk a hírekben, hogy nő a kínálat, most a lakáspiacról beszélek természetesen. Nő a kínálat, az árak még egyelőre tartják magukat, de már vannak olyan jóslatok, hogy mennek lefelé. A logisztikánál ugye megint csak említettük, hogy fellendülés van. A kereskedelmi ingatlanok piacán ugye lehet látni azt, hogy ott is vannak gondok Magyarországon bizonyos piaci szereplőkkel. Az irodapiacról is ugye a Covid átformálta, tehát hogy azért itt is vannak olyan trendek, amik az értékel, az értéket, a piaci kilátásokat, a bevételi dolgokat azért árnyalhatják. Ezeket hogy kell kezelni egy befektetési portfólióban? Egyáltalán kell-e kezelni? Hiszen a nyugdíjunkról van szó, ott meg azért nem fér bele, hogy én pont nyugdíjba megyek, de mondják, hogy hát most éppen nem muzsikált valami jól egyik vagy másik lába a pénztárnak, tehát akkor tessék, ennyi pénz jutott.
Ezt mindenképpen úgy szoktuk kezelni, hogy a különböző portfóliókon belül is ugye megvan maga a diverzifikáció. 2022 nem jó példa, ott szinte minden eset, ebből a szempontból az egy különleges év volt. Most az Akácfa 60-nal kapcsolatban pontosan az a kilátásunk, hogy azok a körülmények, amit említettél, azok fennállnak ugyan, de mivel hogy ez a belvárosban épülő új lakás sokat magába foglaló projekt, azért ebből olyan nagyon sok, főleg azon a környéken, tehát a 6., 7., 5. kerületben azért nincsen, tehát ebből a szempontból úgy gondoljuk, hogy azért ezek könnyen értékesíthető ingatlanok lesznek, és mondom, egy nagyon komoly előkészítő döntés folyamán jutottunk oda, hogy még mindig ez a legnagyobb haszonnal járó lehetőség ennek az ingatlannak a felhasználására, de egyébként általában pedig ugye diverzifikáció az, amivel ezeket a kockázatokat csökkenteni lehet. Ebből a szempontból egyébként szintén különleges a Pannoni Nyugdíjpénztár, mert ott a különböző választható portfóliók között is tudnak a pénztártagok differenciálni, tehát úgynevezett kiegészítő portfóliókat választhatnak saját maguknak, és egy alacsonyabb kockázattal a meglévő bázis portfóliókat ki tudják egészíteni, és ezzel magukban is már diverzifikálják a saját megtakarításait.
Ez mennyire jellemző, hogy így ők döntenek így, ugye pont az lenne a nyugdíjpénztárban a lényeg, hogy nem kell velünk foglalkozni, ott vannak a szakértők, ott vannak a profik. Egyrészt, másrészt az életkor alapra párhuzamosan a kockávatot mérsékelve lehet legalábbis ez a mondás, meg a korábbi tapasztalatok visszamenőlegesen is számolgatva a piacok működését, meg a hozamokat arra utal, optimalizálni majd a nyugdíjunkat. Az hogy működik?
Ezzel kapcsolatban vannak ugye életkor szerinti ajánlott portfólióink, ettől függetlenül természetesen vannak, akik eltérnek. Azt szoktuk javasolni, hogy a nyugdíjkorhatár betöltéséhez közel állók, azok inkább már az alacsonyabb kockázatú portfólióinkat válasszák, de vannak olyan pénztártagok, akik ezzel szembe mennek és magasabb kockázatot is vállalnak, ez természetesen döntésükre van hagyva. Portfóliót 3 havonta lehet választani, ebből a szempontból a pénztártagságnak csak egy része aktív, a legtöbben egyébként belépéskor kiválasztják az elképzeléseiknek, kockázati hajlandóságuknak megfelelő portfóliót, és abban vannak egész életükben, mások pedig egy picit aktívanban vannak, nyilván magukon a portfóliókon belül, ezt már az alapkezelő aktívan kezeli, tehát itt már nincsen a pénztártagnak dolga, ő gyakorlatilag ebből a 4-5 portfólióból tudja kiválasztani, vagy az egy portfólióját, vagy azt a megosztott portfólióját.
És olyat lehet választani, hogy ahogy haladok a korral, akkor szép lassan, vagy valamikor átléptetni automatikusan, különjelzés nélkül?
Automatikus átléptetés nincsen. Igazából az ajánlásaink azok nagyjából arra vonatkoznak, hogy mondjuk 1-2 év a nyugdíjkorhatárig, 5-8 év a nyugdíjkorhatárig, illetve az alatt. Automatikus átléptetés ez nincs.
Egy ilyen brutálisan rossz év után, mint ami a tavalyi volt, amikor nem csak a részvénypiacok szakadtak nagyot, hanem a kötvénypiacok is nagy hozamemelkedés volt. Ez a meglévő kötvényeket leértékelte, és vaskos mínuszok voltak a hozamokban a piac nagy részén, de ez szinte mindig vásárlási lehetőséget teremt, a korábbi tapasztalatok alapján ez kiegyenlítődik, és ha most megnézzük, hogy milyen várakozások vannak a következő évekre, akkor azért a kötvénypiac nagyon-nagyon jónak tűnik. Hogy ilyenkor van-e külön javaslatotok, hogy mit érdemes csinálni, illetve hogy ezt megfogadják-e, lépnek az ügyfelek, tehát növelik-e a kockázatot, vagy keresnek-e ezzel nagyobb számban, hogy reagáltak a tavaly évre az ügyfelek?
Sajnos nagy volt a pánik, tehát ez abszolút érezhető volt. Amit ezekben az esetekben mondani szoktunk, az mindig egyrésztről a türelem. Ez egy nyugdíj célú befektetés, nyilván életkortól függ, hogy kinek mennyi van még hátra a nyugdíjkorhatárig, de egy átlagos 40 éves pénztártagnak azért legalább 20-25 év van. 20-25 éves támlatban a 2022, az egy kis pici kis lefelé irányuló kis csúcs lesz a grafikonon, messziről nézve nem is nagyon fog látszani. Ha valaki egy picit tudatosabban át akarja gondolni, akkor nyilván meg kell találnia azt a pontot, ahol a kockázatkerülőbb portfóliókból át kell, vagy érdemes átlépni, vagy van lehetőség átlépni a magasabb kockázatú portfóliókba, hiszen ahogy te is említetted, ugye azért itt a 2023 második fél évben, vagy 2024-ben azért megvan a lehetőség arra, hogy a kockázatos portfóliók azért jelentősen nagyobb hozamot termeljen.
A kockázatosabb portfóliókban a magasabb részvényhányad mellett a kötvényeknél is ugyanez a magasabb kockázat jelen van? Tehát ott hosszabb futamú idejű kötvények vannak?
Igen, általában a hosszabb kötvények azért a közepesben, valamennyire azért az alacsony portfólióban is, vagy alacsony kockázatú portfólióban is megjelennek. A legalacsonyabb kockázatúban ott nincsen, vagy nem lesz hosszú távú kötvény, de a magasabb és a közepesben megjelennek. Nyilván a hosszabb távú a kötvényeknek a 2022-es hozama az nagyon rossz volt, viszont azoknak az előnye pont ilyen hosszú távon, amiről beszélgetünk 20-25 éves nyugdíj célú befektetésnél, hogy a mostani kamat környezetben megvásárolt hosszú távú kamat, az azért az hosszabban fogja azt a magasabb kamatszintet biztosítani, amit most ugye a 2022-es év előidézett, ugye rövid távú kötvények kisebb volatilitással, kisebb kockázattal, de ők ugye hamarabb lejjebb fogják adni a saját kamatigéreteiket is.
Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük a sok-sok információt, a beszélgetést, és további szép napot.
Köszönöm szépen
a lehetőséget. Jó munkát. Müller Istvánnal beszélgettünk, a Pannonia nyugdíjpénztár helyettes ügyvezetőjével, annak az apropóján elsősorban, hogy egyedüli nyugdíjpénztárként egy fejlesztésben, konkrétan az Akácfa 60 lakás projekt fejlesztésben is részt vesznek, átfutottuk. Nem csak azt, hogy milyen arányban vannak, illetve lehetnek ingatlanok a nyugdíjpénztári portfóliókban, hanem hogy milyen a piaci helyzetkép is. Köszönjük szépen még egyszer.